Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai vasárnapunkon, Szent Háromság ünnepe utáni hetedik vasárnapon. Az Isten tiszteletre készülve a 349-es számú éneket énekeljük, az evangélikus énekeskönyvből. Isten tiszteletünk legyen áldott az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Liturgiai énekként a 8-as számú liturgiát fogjuk énekelni. Az Úré a Föld, és ami azt betölti, a földkerekség és annak lakói. Énekeljetek az Úrnak öröm újongással, énekeljetek áhítatos, szép éneket. Mert Isten az egész föld királya, Isten uralkodik a népeken. Ízleljétek meg, és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki benne bízik. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Kegyelemért könyörgök, Istenem. Bűneim erőt vesznek rajtam, hitem is ingadozik. Ne szállj perbe velem, és a megrepett nálcállat ne törd el, hanem éreztesd velem bűnbocsátó irgalmad éltető erejét az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Istenünk, aki előtt nyitva van minden szív, és aki előtt semmi el nem titkolható, tisztítsd meg szívünk szándékát szent lelkeddel, hogy igazán szeressünk téged, és méltóképpen dicsérjük szent nevedet az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet azokat az ígéket, mely ígéket Anya Szent Egyházunk oltár előtti felolvasásul rendelt, mely ígék megírva találhatóak Pál apostolnak Róma beliekhez írott levelének 6. részében, a 19. verstől a 23. versig. Istennek ígéjét Pál apostolnak Róma beliekhez írott levelének 6. részéből olvasom, a 19. verstől a következőképpen. Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt, mert amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáljul a hamisságra, azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáljul az igazságnak a megszenteltetésre. Mert mikor a bűn szolgái valátok, az igazságtól szabadok valátok. Micsoda gyümölcsét vettétek ezért akkor azoknak, amiket most szégyenletek, mert azoknak a vége halál. Most pedig, minek utána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek. Megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet. Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban. Ez Istennek igéje, ezen igékre válaszképpen valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszent Egyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Erika jelezte, hogy szeretne egy pár gondolatot megosztani velünk, úgyhogy gyere, légy szíves.
Erős Vámi Istenünk, én szeretném megosztani a testvérekkel, hogy az Úr hogyan munkálkodott az életünkben az elmúlt időszakban. Az elmúlt időszakban a házasságunkban volt némi nehézségünk, kommunikációs problémáink akadtak a férjemmel. Ugyanazt szerettük volna, ugyanazt mondtuk, és mégsem értettük egymást, olyan volt, mintha teljesen különböző nyelven beszélnénk egymáshoz, és ettől szenvedtünk mind a ketten, és nyilván ez a hangulat azért a családra is átragadt valamilyen szinten, és szerettük volna, hogyha ez megoldódik. Így elmentünk Biatorbágyra egy házaspári hétre, és az első nap az igém az az volt, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit, a 37. Zsoltár 4. verse, és akkor én már tudtam, hogy ha nyitott szívvel fogunk ott állni az Úr előtt, akkor meg fogja adni nekünk azt, amire szükségünk van. És hétfő délután az első áhítatnál a házasság 7 mérföld kövét vettük. Ezt már hallottuk többször, de mégis tudott nagyon új dolgokat mondani. Tulajdonképpen rájöttünk a férjemmel, hogy mind a hetet elbuktuk a házasságunk elején az induláskor, és ennek van egy olyan része is, hogy tereprendezés, amikor mindent rendezni kell a másik felé, az addigi életünkben, hogy ne legyenek titkok, ne legyenek fel nem vállalt dolgok kettőnk között. És első este elkezdtünk beszélgetni és végigmenni így a mérföldköveken, és a tereprendezésnél rájöttünk, hogy van még mit rendeznünk. És ahogy a kiscsoportos foglalkozásom az egyik hölgy megfogalmazta, hogy ezt nem lehet csak úgy, hogyha az embernek van hite és Jézus ott áll vele, mert olyan dolgokat kell tudni megbocsátani, amit nem biztos, hogy egyébként Jézus nélkül lehet. De mi ezt tudtuk rendezni, és hosszú idő után első alkalommal nagyon, nagyon sokat beszélgettünk, értettük egymást, és nagyon sok mindent tudtunk rendezni. Úgyhogy mondhatnám, hogy tulajdonképpen az első perctől tudtunk egymással beszélni, egymással rendezni a dolgokat, az Úrral beszélni, az Úr beszélt hozzánk. Úgyhogy nagyon áldott napoknak éltünk meg. Ez így ment csütörtökig, és ugye esett az eső, és nagyon hideg is volt, és csütörtök volt az első olyan nap, amikor sütött a nap, és elmentünk sétálni. És sikerült úgy össze, hát nem azt mondom, hogy összevesznünk, de olyan konfliktus alakult közöttünk, hogy séta közben többször meg kellett állni, mert nem tudtunk tovább haladni. És akkor rá kellett jönnöm, hogy valahol én abba az álom dologba estem, hogy ugye hétfőn elkezdtük ezt a rendezést, és nagyon jó volt, és ugye akkor innentől kezdve most már rendben van. De az ördög megmutatta, hogy ez nem így van, mert Valóban minden áldott nap ezen dolgozni kell, és nem szabad hagyni a legkisebb résem számára, hogy betörjön. És nagyon fontos az, hogy mit és hogyan beszélünk a másikkal, vagy melyik fülünkkel halljuk azt, amit ő mond. És az Úr kegyelme, hogy mire visszaértünk a sétából, körülbelül másfél óráig sétáltunk, mire visszaértünk, addigra újra sikerült rendeznünk a dolgokat. És nem azt mondom, hogy most már minden beszélgetésünk úgy alakul, mint ahogy ez a nagykönyvben meg van írva, de tudunk egymással úgy beszélgetni, ahogy az kell, szeretettel fordulni egymás felé, és azt is tudjuk, hogy ha bármi megint becsúszik, akkor hova kell fordulni, és mit kell tenni. És a szívemben volt az, hogy kiállok bizonyságot tenni, és tegnap délután megint jött az ördög, és elbizonytalanodott, akkor is volt egy kisebb nézeteltérésünk, és az jutott eszembe, hogy Uram, így most hogy álljak ki arról beszélni, hogy veled meg tudtuk oldani a problémánkat, amikor itt van, és már megint elbuktam. De az Úr rámutatott, hogy nem leszek tökéletes, és nem lesz tökéletes semmi, viszont adja a lehetőséget arra, hogy ezen dolgozzunk, és tegyünk érte. Úgyhogy úgy érzem, hogy így az Úrral rendben vagyunk, rendben van a házasságunk is, és mind a kettőnknek fontos az, hogy ezen továbbra is így dolgozzunk. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Én annyit tennék csak hozzá, hogy valaki úgy fogalmazta meg, hogy a mindennapi karbantartás mellett szükség van azért az előre tervezett éves nagy karbantartásra is. Az igehirdetésre készülve a 336-os számú éneket énekeljük.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet azokat a szent igéket, amelyek igehirdetési alapigéül vannak mai vasárnapra rendelve számunkra, mely igék megírva találhatóak Márk evangéliumának 8. részében, az első 9 versben. Istennek igéjét Márk evangéliumának 8. részéből olvasom, az első verstől a következőképpen. Azokban a napokban, mivel hogy fölötte nagy volt a sokaság, és nem volt mit enniük, magához szólította Jézus az ő tanítványait, és mondta nékik: szánakozom-e sokaságon, mert immár harmadnapja, hogy velem vannak, és nincs mit enniük. És ha éhen bocsátom haza őket, kidőlnek az úton, mert némelyek ő közülük messzünnen jöttek. Az ő tanítványa pedig felelének néki: honnan elégíthetné meg ezeket valaki kenyérrel itt e pusztában? És megkérdé őket: hány kenyeretek van? Azok pedig mondának: 7. Akkor megparancsolá a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre, és vevén a 7 kenyeret, és hálákat adván megszegé, és adá az ő tanítványainak, hogy eléjük tegyék, és a sokaság elé tevék. Volt egy kevés haluk is, és hálákat adván mondá, hogy tegyék eléjük azokat is. Evének azért, és megelégedének, és felszedék a maradék darabokat 7 kosárral. Valának pedig, akik ettek, mintegy 4000-en, és elbocsátá őket. Ez Istennek ígéje. Mai igénk 4000 embernek a megvendégelése, de a vasárnapi útmutatóban, ha olvashatuk, a másik ige szakasz pedig az 5000 ember megvendégelése volt. De mi is történik itt ebben az igében? Nagy sokaság van ott Jézus körül, azért, hogy meggyógyítsa a betegeket, hogy hallják az igét, hallják az ő szavát. Nem most érkeztek, nem most vetődtek oda, hanem már 3 napja ott vannak vele. Nem távoztak el tőle. És az alatt, a 3 nap alatt elfogyott az élelmük, amit vittek magukkal. A realitás az, hogy miből lehetne ennyi embert megelégíteni. A pusztában nincsen kenyér, de a környező falvakban sem lenne elég. De gondoljunk bele abba, hogyha most itt lennének 5000-en vagy 4000-en, plusz a nők és a gyerekek, szóval egy nagyobb létszámú ember tömeg lenne itt, és azt mondanánk nekik, hogy akkor menjetek el, aztán vegyetek magatoknak enni itt a Lidl, itt van közelben több bolt, lenne annyi kenyér, hogy jusson mindenkinek? Most a mai világban, amikor bőségben élhetünk, hirtelen itt sem lenne elegendő kenyér arra, hogy mindenkinek jusson egy kicsi is. Múlt héten szombaton mentem el a húsboltba, mert kellett egy bizonyos fajta hús. Bár szombaton nem szokott lenni, most volt. Ráadásul bőséggel, hát nem volt még akkor ott mögöttem senki. Aztán kérdezték, hogy mennyit kérek. Hát mondom, az összeset. Aztán, hogy elkezdte a hentes pakolni, közben már érkeztek, és akkor kettővel mögöttem kérdezte az egyik hölgy, hogy maradhatna neki is belőle? Na, persze maradhatna, és akkor így a hentes rakott neki külön, a többit hoztam el én. De egy másik példa, Annak idején, mikor még én is jártam gyerekhétre, nem mint résztvevő, hanem szolgáló, szintén a 5000 ember megvendégelése volt a akkori történet, és aki tartotta a láhítatot, az alkalmat erről a történetről, délutáni foglalkozáson hozott ki egy pár szelet kenyeret. Hát ugye ebéd után voltunk, kihozta a kenyeret, és akkor odaadta ott a első pár embernek, hogy osszák szét. Hát már a második sorba se jutott senkinek, mert ott az elején ott hirtelen elfogyott. Nem az, hogy gondolunk a másikra, hogy esetleg neki is szüksége lehet valamire, hanem sajnos az emberi természet elég önző, nekem legyen meg mindenem, aztán, hogy később mi lesz, az nem érdekes. Vagy hogy a másikkal mi lesz, az nem számít. Sokszor ennyire önzőek tudunk lenni. De hogyha megnézzük a koldusokat, az egyik koldus a másiknak elmondja, hogy hol kapott tenni, hol talál élelmet, nem tartja meg magának azt a kicsit, amit kapott, hanem mondja, hogy ott a forrás, oda menjél, mert ott adnak neked is. Azt olvassuk, hogy Jézus megszánja a sokaságot. 3 napja vele vannak, hallgatják az ígét, az Isten szavát. De Jézus tudja, hogy nem csak a lelket kell táplálni, hanem a testet is, hiszen a test a Szentlélek temploma. Azt mondja Jézus, hogy nem akarja őket elbocsátani éhen, mert sokan messziről jöttek. Ezt vehetjük kétféleképpen. Vehetjük fizikailag messziről, mert itt a pogány területeken történik ez a kenyérszaporítás, ez a csoda, a tanítás, és többen elég messziről jöttek oda, hogy hallhassák Jézust, illetve hogy meggyógyítsa, gyógyulást találjanak testileg és lelkileg a saját bajukra. De ahogy mondtam, lelkileg is voltak, akik messziről jöttek. Messze voltak lelkileg Jézustól, Istentől, az ő igéjétől. Vagy azért, mert elzárkóztak tőle, vagy azért, mert fizikailag voltak olyan távolságban, hogy nem hallhattak róla, nem tanulhattak tőle, nem találkozhattak vele az ő igéjével. Gondolkodjunk el saját életünkben is, hogy mi honnan jövünk, és miért jövünk. Ők messziről jöttek, azért, hogy hallják az igét. Te hajlandó vagy-e fáradozni Jézusért? Utazni azért, hogy halld az ígét, és közösségben legyél vele. Vagy csak a sült galambot várod? Csak az ajándék kell, de az ajándékozó már nem. Csak látni akarod a csodákat, részesedni abból, de ne kelljen ezért áldozatot hozni. A csoda önmagában nem kelt hitet. Már a tanítványok is átélték egyszer az 5000 ember megvendégelésénél a csodát, és most mégis azt kérdezik, hogy miből lehetne ennyi embert ellátni. Holott hallhatták és tanulhatták a történeteket, az ószövetségi igéket, hallhattak arról, hogy Isten a mannával hogy táplálta a 40 év alatt Izrael népét. Hallhattak arról a csodáról, amikor fürjeket adott nekik, hogy húst ehessenek, és hallhattak azokról a csodákról is, amikor a pusztában, a sivatagban, a kősziklából fakasztott Mózes nekik vizet, ahol az Isten adott nekik inni. De nem a csodákban kell hinni, hanem abban az Istenben, aki a csodákat adja. Ez a hit titka. Ez a józan hit tud megmenteni a hitetlenkedéstől és a rajongó hiszékenységtől is. A sátán is erre a hitetlenkedésre és hiszékenységre épített az első emberpár félrevezetésénél. Kétségbe vonja Isten szavát, és aláássa a teljes bizalmat Isten és az ember között. De Istennél is, és Jézusnál is rend van. Megfigyelhetjük az ételosztásnak is a rendjét. Először is Jézus felméri a lehetőségeket, hogy mik a rendelkezésre álló készletek. Amikor is megkérdezi, hogy mennyi kenyeretek van. Nem a mennyiség számít, hanem az, hogy miből kell gazdálkodni. Aztán pedig leülteti a sokaságot. Nem az, hogy álljatok sorba, vagy gyertek ide, és akkor nagy tülekedés, hanem leülteti őket, és mindenki várjon a maga sorára. Aztán vette a kenyereket, és hálát adott. Majd megtörte, és a tanítványoknak adta, hogy tegyék eléjük. Bevonta őket is a szolgálatba. Jézus csak törte, és adta, és törte, és adta, míg mindenki kapott, és jól lakott. Jakab apostol levelének első részében, a 17. versben ezt olvassuk. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Minden jó adomány felülről az Istentől jön, és az Isten nem változik. Az Úrtól tanult imádságban, a mi atyánkban is azt szoktuk imádkozni, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Vagy más fordítás szerint, mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. Isten kezéből kell vennünk a mindennapi betevőt, de a kenyérért nekünk kell megdolgoznunk. Az emberi a munka, az isteni az áldás. Jézus is az atyának ad hálát. Őt áldja nagyságáért, kegyelméért és gondviselő szeretetéért. Gondoljunk bele, hogy saját étkezéseinkkor hányszor jut eszünkbe hálát adni az asztalra kerültekért. Velem is előfordult már többször az, hogy éhes voltam, fáradt voltam, oda kerültem az asztalhoz, hogy végre lehet enni, és nem foglalkoztam azzal, hogy honnan van, mi van, hanem hozzákezdtem. Aztán megszégyenítésre vagy jelzésre a kisebbik gyermek Panna megkérdezte, hogy nem imádkozunk? Hát dehogy nem. Hát az lenne a legfontosabb, hogy hálát adjunk mindenért az Úrnak. De ha mondjuk is az imádságot az étkezéskor, hogy mondjuk, megszokásból mondjuk, vagy úgy is gondoljuk azt. Hogy állunk ehhez a dologhoz? Jár nekem, mert megdolgoztam érte, vagy hálás vagyok a termésért, és azért, hogy dolgozhattam? Tudok-e hálát adni azért, hogy felébredhettem, hogy volt erőm felkelni, és volt erőm és lehetőségem dolgozni? Tudunk-e hálát adni? Tudunk-e hálásak lenni az Úrnak az új nap lehetőségéért? Azért, hogy tart még az ő kegyelme. De nem akárki lehetett részese, nem akárki lett részese ennek a csodálatos vendéglátásnak, nem a farizeusok, nem az ellenségei Jézusnak, hanem azok, akik hallgatták a szavát. Ugyanis Jézus csodáit csak a vele való közösséggel lehet megélni. Fölmerülhet a kérdés, hogy ha a 7 kenyérből, vagy az 5000 embernél az 5 kenyérből ennyi embert jól tud lakatni, akkor miért vannak éhezők? Miért nem ad nekik is? Az 5000 ember megvendégelésénél olvashatunk arról, amikor is mondják a tanítványok, hogy már este van, bocsásd el őket, mert hogy nincs mit enniük. Erre Jézus azt mondja, hogy ti adjatok nekik enni. Jézus nem azért jött, hogy mindenkit jól lakasson kenyérrel, nem azért jött, hogy ő etessen mindenkit, ugyanis az 5000 ember megvendégelésénél attól függ, hogy melyik evangéliumot olvastuk, a végén az van, hogy királlyá akarják tenni Jézust. De ő nem azért jött, hogy király legyen, hogy azért válasszák meg királynak, mert adott nekik enni, és akkor jaj, de jó, mert mindig lesz mit ennünk. Jézus azért jött, azért adta az életét, hogy örök életünk, üdvösségünk legyen. Ti adjatok nekik enni. Akkor a tanítványok, ma pedig nekünk, tanítványoknak most pedig nekünk szól a feladat, hogy használjuk fel a birtokunkban lévő forrást. Nekünk itt nem az afrikai éhezőkről kell gondoskodnunk, hanem a saját környezetünkben észrevenni a rászorulókat, és hogyha tudunk, akkor segíteni rajtuk. Nem azt kéri Isten, hogy vondd meg magadtól az ételt, és te szenvedj szükséged, hanem azt, hogy oszd meg, amit van, add tovább azt, amit kaptál. Látják a testvérek, hogy van projektorunk, már használjuk is egy jó ideje, de nem tudom, hogy tudják-e azt, hogy hogy került ide. Kaptunk egyszer egy bizonyos pénzösszeget adományként, amit arra fordíthatunk, amire szeretnénk. És arra az elhatározásra jutottunk, hogy hát akkor jó lenne, ha ki tudnánk vetíteni az énekeket, ezért szükségünk lenne egy projektorra. Igen, ám csak egy olyan projektor, amelyik megfelelő lenne teljesítményben és méretben ahhoz, hogy a falra ki lehessen vetíteni, az sokkal többbe került volna, mint az az adomány volt, amit kaptunk. Megnéztünk többfélét, több lehetőség közül, Aztán szóba került a gyülekezet előtt és a nagyobb gyülekezet előtt, és volt egy házas pár, aki, mikor ezt meghallotta, egymásra néztek, aztán még akkor nem történt semmi. Aztán később kiderült, hogy valahonnan ez a házas pár kapott egy projektort, amire igazából nekik semmi szükségük nem volt, nem is tudták mire használni. Úgy, ahogy volt, megkapták becsomagolva, még ki se volt bontva az egész, ott tárolták. És mikor meghallották azt, hogy mi szeretnénk és szükség van rá, akkor azt értették meg, hogy azt nem is ők kapták, hanem azt csak megőrzésre kapták, és az a miénk. Ezért minden további nélkül, minden anyagi támogatás nélkül megkaptuk ezt a projektort. És azt a pénzt, ami adományba kaptunk, azt másra lehetett költeni. Nem minden ajándék a miénk, amit kapunk. Van, amit azért kaptunk, hogy továbbadjunk, és van, amit azért kaptunk, hogy éljünk vele. Van, amikor a szükségleteinket elégíti meg az Úr, de van, amikor rajtunk keresztül mást akar megelégíteni. Az igazi segítés nem a terhek könnyebbítése, hanem a teherhordozó képességnek a megerősítése. De mi lett a maradékkal? Ott hagyták? Nem. Összeszedték. És a 7 kenyérből 7 tele kosárral maradt. A gazdag Jézus megbecsüli a keveset is. Nekünk sem szabad elherdálnunk azt, amit tőle kaptunk. Voltak, akik azt gondolták, hogy az 5000 és a 4000 ember megvendégelése az egy történet, csak más-más szemszögből leírva, de ez 2 külön történet, amiről Jézus maga is megemlékezik, amit Jézus is példaként hoz a tanítványok elé. Az 5000 ember megvendégelésénél egy nap alatt zajlanak le az események, a 4000 embernél már 3 napja együtt vannak. Az 5000 embernél 5 kenyér és 2 hal szerepel, míg a 4000-nél 7 kenyér és 1 kevés hal. Ott 5000 férfi, plusz a nők és a gyerekek, míg itt 4000 férfi, plusz a nők és a gyerekek. Az 5000-nél 12 kosár volt a maradék, a 4000-nél 7 kosár volt a maradék. Milyen érdekes, ahol többen voltak és kevesebb volt, ott mégis több lett a maradék. Isten, Jézus a kevésből is tud sokat csinálni. Aztán a következő versekben olvashatjuk, hogy hajóba szálltak is, tanítványok azon tanakodtak, hogy nincs kenyerük. Nem vittek magukkal a kenyeret. Mennyire értetlenek ezek a tanítványok? Hát most élték át azt, hogy 5000 ember megvendégelése, 4000 ember megvendégelése, összeszedtek 7 kosárral, most szálltak be a hajóba, elmentek, jönnek vissza, és akkor azon vannak, hogy nincs náluk kenyér. De hát nem ilyenek vagyunk mi is. Újabb és újabb csodákra várunk, és mégsem akarjuk elhinni, hogy az Úr tud gondot viselni rólunk. Összefoglalva a gondolatokat, Jézus együtt tud érezni azokkal, akik inségbe jutottak. És Jézus együttérzése nem merül ki a szánakozásban, hanem segítő cselekvéssé válik. Jézus nem csak a lelkiekről gondoskodik, hanem a testi szükségletekre is tekintettel van. Jézus kezében a kevés is megsokasodik, és eléggé válik. És Jézus azokat elégíti meg, akik vele vannak, akik őt keresik, és nála felejtik magukat. Keressük mi is Jézust, az ő közösségét, a vele való kapcsolatot, és átélhetjük az ő kegyelmét, szeretetét és gondoskodását. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, úgy köszönjük neked, hogy neked van szemed arra, hogy meglásd nehézségeinket, terheinket, hogy te szánalomra indulsz, de neked megoldásod van minden problémára, minden nehézségre. Köszönjük, hogy te hívsz, vársz, hogy menjünk hozzád, tőled kérjünk, tőled várjunk segítséget, megoldást. Köszönjük, hogy gyarló emberi voltunk, ellenére sem küldesz el, hogy neked számít az egyén, számít a közösség, és hogy neked gondod van ránk. Köszönjük, hogy te a kevésből is tudsz sokat, eleget, hogy te meg tudsz elégíteni bennünket. Köszönjük, hogy te tudod megadni, hogy nem mindig többre, nagyobbra vágyjunk, hanem tudjunk hálát adni azért, amink van. Tudjuk meglátni a te kegyelmedet, a te szeretetedet, ajándékaidat. És tudjunk ezért téged dicsőíteni. Köszönjük, hogy te nálad rend van, és a rendben is gondot viselsz mindannyiunkról. Köszönjük, hogy kapcsolatban lehetünk veled, hogy te eljöttél azért, hogy nekünk örök életet, üdvösséget szerezzél, és hogy te az élet kenyerét önmagadat adtad értünk. Amen. A hirdetésre készülve a 283-as számú éneknek a harmadik versét énekeljük. Szeretném hirdetni a testvéreknek az előttünk álló alkalmakat. Most júliusban és augusztusban a nyári rend szerint egyik héten női kör lesz, a másik héten pedig bibliaóra, illetve az IFI, az a fiatalokkal való egyeztetés alapján pénteken, amikor éppen ráérnek, akkor lesz megtartva. Jövő héten, kedden, 6 órától női kör lesz most a kisházban. Biblia óra jövő héten nem lesz. Pénteken 5 órától tervezik az IFIT elméletileg itt a kisházban. És jövő héten, vasárnap 10-én, 10 órától itt a templomban lesz istentisztelet, születésnapos köszöntéssel és úrvacsorával együtt. A gyerekeket, fiatalokat is ide várjuk a templomba. Hogyha valakinek lelkipásztori beszélgetésre vagy látogatásra van szüksége, azt bátran jelezze lelkészeink felé. Szeretettel hirdetem azt is, hogy augusztus 20-án Nyíltelken ismét meg lesz tartva szokásos gyülekezeti csendes napunk, melyen Ritzinger Péter szombathelyi lelkész fog szolgálni. A téma az apostolok cselekedetei második része alapján nem részegek ezek. Szeretettel hívunk mindenkit erre az alkalomra, és hogyha valakinek az életében tapasztalata van az Úr munkáját illetően, és ezt szeretné megosztani, akkor az alkalmon bizonyságtétellel is szolgálhatva lesz rá lehetőség. Hirdetem továbbá, hogy az istentiszteleti fotók és a hangfelvételek letölthetőek a honlapunkról, philadelphia.luteran.hu oldalról, illetve a feltöltésekről tájékozódhatunk a levelező listán és a gyülekezetünknek a Facebook oldalán. A biatorbágyi heteket nézve augusztus 4-től 8-áig a jövő héten házaspáros hét lesz Biatorbágyon, augusztus 11-től 15-ig Biblia tanulmányozó hét lesz, és szeptember 8-tól 12-ig pedig női hét lesz. Az Eke hitmélyítő hét Pilis Csabán szintén a jövő héten augusztus 4-től 9-ig lesz megtartva. Hordozzuk imádságos szívvel a résztvevőket és a szolgálókat egyaránt. Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most, és mindenkor, és mindörökké. Ámen. A befejező oltári szolgálatra készülve az 573-as számú éneknek az első versét énekeljük. Urunk Istenünk, hálát adunk neked, hogy irgalmas szíved megesett bűnökkel terhelt életünkön, és örök életet adsz ingyen kegyelmedből, az élet fejedelme Jézus Krisztus által. Add, hogy gyermeki hittel fogadjuk be őt, és szívünk egyedül rátámaszkodjék. Köszönjük neked, Uram, hogy imádkozhatunk hozzád gyülekezetünkért. Imádkozhatunk hozzád az időseinkért, a betegekért, a kórházban lévőkért. És imádkozhatunk hozzád a fiatalokért, a családokért egyaránt. Így imádkozunk hozzád hálás szívvel a megtapasztalt áldásokért, a szolgálatokért, körülöttünk élő és az Isten után szomjazó, vágyakozó testvéri közösségre vágyó emberekért. És imádkozunk hozzád, Uram, a püspök választásért is egyházkerületünkben, hogy te akaratod teljesülhessen, hogy olyan ember állhasson a szolgálatba, akit te szeretnél ott látni, aki a te utadat, a te munkádat tudja előre vinni, és a te egyházadat tudja építeni. De így kérünk, Uram, lelkészeinkért, gyülekezetünk tagjaiért és a testvérgyülekezetekért is. Köszönjük neked a missziói központokat, a lehetőségeket, az EKE, a Biatorbágyi, a VISZ és az EMU, a missziói központnak a szolgálatát, a csendes heteket, konferenciákat. De így hozzuk eléd, Uram, a nehéz helyzetben lévőket is, az üldözött keresztényeket, az éhezőket, akik testi vagy lelki éhségben szenvednek. De így kérünk nem csak az egyházi vezetőinket, hanem a politikai és a gazdasági, egyházi és városi vezetőkért is. Te tetted őket erre a posztra, te állítottad őket oda. Te segíts nekik is, hogy neked tetsző módon tudják vezetni a rájuk bízottakat. És köszönjük neked, hogy te tanítasz bennünket imádkozni, és ezzel az imádsággal összefoglalva mindent megköszönhetünk neked. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Folytassuk megkezdett énekünket.
Thank you.
mai nap igéjével szeretnék elköszönni. Nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek. Efezus 2:19. Erős várom Istenünk.